Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
Önök az Egészségkód című műsort hallják, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter. Ma nagyon fontos témánk lesz, tartsanak velünk, 2026. január 8-a van, 11 óra 5 perc, szemünk fénye, látás, ez a témánk itt az Egészségkódban.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
Önök az Egészségkód című műsort hallják, vendégeim a stúdióban dr. Zobor Ditta, docens, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájáról, és szokásos módon Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium ügyvezetője, én M. Szűcs Péter vagyok. Köszönjük, hogy velünk tartanak. Fontos téma, nem csináltam közvéleménykutatást, de azt gondolom, ha választanom kellene, vagy választanunk kellene, hogy a hallásunkat veszítjük el, vagy a látásunkat, akkor szerintem a többség a hallást választaná. Én biztos, mert hogy kevesebb hülyeséget hallanék, viszont a szemem sokkal fontosabb, hogy lássak. Vajon így viszonyulunk hozzá? Vigyázunk eléggé a szemünkre?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és tényleg létezik erre egyébként kutatás, tehát ezt nagyon sokan vizsgálták már, és a legújabb felmérések szerint egyébként a látás elvesztésétől félnek a legjobban az emberek, tehát tényleg az a legnagyobb félelme mindenkinek, hogy a látásával történik valami, úgyhogy tényleg oda kell jobban figyelni magunkra, és éppen ezért érdemes a szemészetet, mint témát most behoznunk nekünk ebbe az adásba.
De vigyázzunk-e rá eléggé?
Hogy vigyázzunk erre eléggé, az nagyon változó szerintem, mert vannak, akik nagyon rendszeresen odafigyelve magukra egyéb szempontok szerint is az egészségügyben jártasabbak, vagy a saját egészségükre jobban odafigyelnek, vannak azonban még mindig nagyon sokan, akik talán elbagatelizálják, vagy nem veszik annyira fontosnak ezeket a kérdéseket, és az pont az ilyen esetekben érdemes lenne egy kicsit néhány témába belemélyednünk.
Ebben a műsorban nagyon sok témát érintettünk már az elmúlt években, és szinte mindig szóba került valahol a prevenció. A szemünk esetén van ennek így értelme, hogy prevenció? Tudunk valamit tenni azért, hogy minél tovább megmaradjon a látásunk jó szinten?
Abszolút mindenféleképpen. Kezdődik legkisebb gyermekkortól, gyakorlatilag a születésünktől, mert a gyermekeknél is nagyon fontos az, hogy rendszeres ellenőrzés történjen meg, hogy a megfelelő fejlődési szakaszokban a látásnak a maximális képességét tudjuk biztosítani. Tehát már itt elkezdhetjük a prevenciót, ezáltal megakadályozva esetlegesen egy tompalátást, hogyha például egy gyermeknek szemüvegre van szüksége. Később, nagyobb korban pedig, hogyha valaki sokat dolgozik, vagy mondjuk szárazabb környezetben dolgozik, a szemszárazság az szinte népbetegségnek számít, tehát ott is nagyon sok mindent tudunk tenni. És aztán persze, ahogy az életkor halad előre, hozzájönnek más társbetegségek is, magas vérnyomás, cukorbetegség, amiknél pedig egy alap dolog a szemészeti vizsgálat, hiszen ezek a szemet is érinthetik, és ezért a rendszeres szemészeti kontrollal nagyon súlyos szövődményeket tudunk megelőzni.
Táplálkozásnak lehet hatása a látásra?
Teljes
pró-kontra?
Abszolút teljes mértékben. A leggyakrabban, amit szinte minden betegségre tudunk ajánlani, az nem csak a szemészetre, hanem általánosságban is vonatkozik, ez a mediterrán diéta, ami ugye nagyon...
Sokszor volt már erről szó ebben a műsorban.
Sokszor volt róla szó, bizony, és nem véletlenül, mert pont a szemészeti betegségeknél is ugye a legjobb eredményeket, vagy a legnagyobb prevenciót akkor érhetjük el, hogyha a táplálkozással is figyelünk arra, hogy mi kerül a szervezetünkbe, hogyha a megfelelő ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek bejutnak, hiszen az ideghártya a látóideg működéséhez alapvető fontosságú.
Hogy szúrjak itt közben, a nagymamáim azt mondták, hogy a fokhagymát eszek sokat, az jó a látásomnak van, vagy az ilyen típusú népi mondásnak van bármi alapja?
Vannak alapjai, persze. Segít? Persze. A fokhagyma egyébként, ha jól tudom, én nem vagyok annyira nagy specialistája ennek, de antioxidáns hatása miatt, meg érvédő hatása miatt mindenféleképpen tudja ezt segíteni. Amire nagyon sokan szoktak még esküdni, az például az áfonya és az olyan egyéb ilyen szuper élelmiszerek, amelyek szintén ugye az antioxidáns hatásuknál fogva védik a szemünket, és ezen túl, amit mindenkinek szoktunk javasolni, ugye a gyümölcsök, vitaminok fogyasztása, tehát gyümölcsök, zöldségek, sok hal fogyasztása, hogy a megfelelő telítetlen zsírsavak is bejussanak a szervezetünkbe, ezek az alapvető élelmiszerek, amivel nagy mértékben tudjuk befolyásolni akár egy időskori makuladegenerációnak a kialakulását is. És kutatásokban egyébként kimutatták, hogy ennek a legjobb eredménye van, még akkor is, hogyha mondjuk összehasonlítják ezekkel a gyógyszerkészítményekkel, ugye, amit lehet kapni a különböző kifejlesztett vitaminkomplexeket, tehát azokkal szemben is előnyt élvez az, hogy a táplálkozásunkra figyeljünk oda leginkább.
Van genetikai hajlandóságunk szembetegségre, vagy jó szemre?
A jó embertől kérdezi, mert az én szakterületem egyébként a szemészeten belül is a genetikai öröklődő betegségek, és egyébként tényleg nagyon sok mindent befolyásol ugye a genetikánk. Akár egy zöld hályognak a kialakulására is vannak már bizonyos faktorok, amiket kimutattak genetikailag, hogy egy családban halmozódás lehet, vagy fokozza a hajlamot, vagy időskori makula degenerációban is, és sajnos vannak olyan örökletes betegségek is, amelyek akár egész fiatal kortól kezdve érinthetnek egy egyént, és genetikai eredetű betegségek esetén bár ritka kórképeknek számítanak, de azért nagyon súlyos betegségekkel találkozunk néha.
És a másik oldal is így jön be, hogy akinek meg jó a látása, és nem romlik látványosan, ott pedig valószínűleg szintén egy genetikai pozitívum.
Biztos van,
így fogalmazni?
Biztos van valami genetikai pozitívum is azon az oldalon, tehát olyan genetikai konstelláció, igen, vagy pont, hogy az, hogy a hajlamosító tényezők, hajlamosító hiányoznak. Genetikai faktorok azok talán nincsenek jelen. Viszont ott nagyon sokat számít maga az összes többi faktor is, hogy dohányzik-e valaki, hogy odafigyel-e magára, milyen a táplálkozása, és akkor megint itt jönnek be, milyen gyógyszereket kell egyéb társbetegségek miatt szednie. Úgyhogy ezek mindenféleképpen befolyásolják, hogy valaki a szem egészségét hogyan tudja megőrizni.
Említett néhány betegséget, amiről az ember úgy hall többet, de ugye tudom, hogy ritka betegségek is érinthetik a szemet, amiről kevesebbet tudunk. Tud mondani nekünk ilyet, ami...
Hát a ritka betegségek közül talán a leggyakoribb, ami említésre méltó, az a farkasvakság, aminek a latin neve az a retinitis pigmentosa. Nagyon sokféle névvel illetik egyébként, ez alapvetően az ideghártyának.
Ez a milyen szürkeséghez kötődik? Hogy akkor
ez a szürkületi látás probléma, tehát amikor valaki a sötétben nagyon rosszul, vagy egyáltalán nem tud tájékozódni, ugye, hogyha például mondjuk esti sötétség van, akkor a csillagokat nem látja.
Itt álljon meg, mit jelent az, mert ugye sötétben melyikünk tud igazából tájékozódni, nem vagyunk macskák, de hogy mi az a kóros rész, amikor ez már tényleg problémát okoz.
Igen, egyébként az esti sötétben való tájékozódást egy városi embernek és egy vidéken mondjuk az erdőben sétáló embernek is nagyon különböző élmény lehet. Ugye a városban nem is tapasztaljuk meg igazából a teljes korom sötétséget, hiszen a lámpák égnek, valahonnan mindig szűrődik be egy kis fény, de azért, hogyha az esti látásunkat vesszük, normál embereknél is ugye azt tapasztaljuk, akinek teljesen egészséges a látás, hogy szürkülettől kezdve egy kicsit rosszabbul látunk, ez pedig az ideghártyának a működésével magyarázható, hogy bizonyos fényérzékelő sejtjeink egy alacsonyabb fényszintnél már nem tudnak olyan jól működni, és akkor lép életbe a úgynevezett pálcikáknak, tehát azoknak a fényérzékelő sejteknek a működése, akik a legkisebb ingerre is reagálnak, viszont ott ugye a látásnak a felbontása, tehát a maga a látás élmény az nem olyan, mint egy nappali látásnál. Hogyha valakit például farkasvakság gyanújával vizsgálunk, tehát azt vizsgáljuk, hogy ez valóban kóros-e, hogy valaki sötétben rosszul tájékozódik, akkor mondjuk ami tipikus kérdés, amit én felszoktam tenni, az, hogy például a csillagokat látja az égen, vagy hogyha mondjuk éjszaka felébred és ki kell menni a konyhába vagy a mosdóba, akkor mondjuk a lakásban lévő valamennyi minimális fény az elegendő-e ahhoz, hogy legalább a körvonalakat, a bútorok körvonalát megtalálja, vagy mindenféleképpen kell kapcsolni a lámpát, vagy hogy este, amikor mondjuk utcán közlekedik, akkor mindenféleképpen szüksége van-e mondjuk egy lámpára, mert különben elveszettnek érzi magát. Tehát alapvetően rosszabb a látása mindenkinek sötétben, természetesen, de azért van, akinél mondjuk ezt ki tudjuk szűrni, hogy mi az, ami már tényleg nem az egészséges tartományon belül van, hanem esetleg jobban oda kell figyelnünk.
Az igaz egyébként, hogy sötétben, most leszámítva valakinek baja van, alapvetően az emberi szem nem annyira teljesít rosszul, mondjuk egy macskával összevetve, tehát hogy egész jól tudunk alkalmazkodni a sötéthez, ha valakinek egészséges a szem.
A sötéthez való adaptáció az egyébként egy lassú folyamat, tehát tényleg tud alkalmazkodni a szemünk, akár egy ilyen 40-50 percig is eltarthat, még egy legjobb funkciót elérjük egy sötét adaptációnál, de azért én úgy gondolom, hogy a macskának a szeme talán mégis sokkal jobb, még a sötétben, mint a miénk, de az tény, hogy azért nagyon pici kis fények azért elegendőek lehetnek egy ember számára is, hogy azért valamennyire tudjon tájékozódni. Az nem lesz egy tökéletes éles látás, színeket sem fogunk látni, de azért valamennyi sziluettet, a tájékozódáshoz szükséges árnyakat talán meg lehet látni.
Tudom, hogy ezt valójában inkább egy állatorvosnak kellene feltennem ezt a kérdést, nem egy szemésznek, de a farkas az tényleg rosszul lát sötétben?
Na hát ez egy jó kérdés, ezt vagy, én
vagy
sem
ez csak,
tudom.
Vagy ez csak a mondás tartja így valamiért, mert egy ragadozó állatnak elviekben az éjszaka, az egy kiváló terep, vagy lehet, hogy a farkas
ez
csak nappal
hát
ragadozik? Na, majd egyszer megkérdezzük valakit.
Majd egyszer megkérdezzük, lehet, hogy a fiamat fogom
megkérdezni. Egy biztos sötétben minden tején fekete. Ezt hozzá tudom tenni, mint egy ilyen általános bölcseletet. Beszéltünk arról, hogy sok mindent tud tenni az ember, mármint tud tenni a szeme ellen, ha nem figyel oda. Na most gyerekkorban említette, hogy sok vizsgálat van. Ugye ott az a legfontosabb, hogy megtudjuk, a gyerek jól lát-e. Azután szerintem sok év úgy el tud telni anélkül, mondjuk még az iskola ott előjöhet, hogy nem lát rendesen, muszáj a szemüveg. De aztán, ha kinövi, utána sok év eltelhet úgy, hogy nem találkozunk személyesen. Milyen gyakran kellene egyébként?
Egész pici gyermekkorban az a javaslat egyébként, hogy olyan, ugye amikor megszületnek a kisbabák, akkor a szülészeti osztályon azért van egy szemészeti ellenőrzés, ez mindenféleképpen megtörténik. Tehát úgy nem engednek el kisbabát Magyarországon, hogy ne történne egy szemészeti kontroll. Ez egy alap dolog. Utána, hogyha nincsen semmi panasz probléma, olyan 6 hónapos kor után lehet már kezdeni olyan vizsgálatokat talán megnézni, amivel mondjuk a kisbabának a látásáról valamilyen információnk lesz, hiszen ő nem fog velünk kooperálni, meg nem fog esetleg még tárgyakra fixálni, az olyan 6 hónapos korra alakul ki. De azt szokták mondani, hogy olyan 6 hónap, 1 éves kor körül azért érdemes egyszer megnézetni, csak hogy mindent úgy nagyjából rendben találunk-e vagy sem, és utána mondjuk egy kisgyermeknél érdemes 2 év, vagy évente, de iskola kezdés előtt legkésőbb mindenféleképpen megnézetni a szemét. Ez az az időszak, amikor ugye a látás is kifejlődik, amikor még az agyunk is tanulja a látott élményeket, és kialakulnak az idegi pályák, és ha bármilyen szövődmény lenne, tehát mondjuk egy tompalátásra lenne veszély, akkor ez az az időszak, amikor mindenféleképpen kell korrigálni. Akár egy szemüveggel, vagy ha bármilyen beavatkozásra van szükség, vagy mondjuk egy kancsalműtétnél, mindenféleképpen ezeknek.
Tehát az iskolai érettség környéke az egy nagyon fontos
az
időszak.
Az egy kritikus pont mindenféleképpen, tehát ez a kisgyermekkor, ugye akkor fejlődik a szervezetünk, a szemgolyó mérete is változik, ezáltal változik a törőereje is, ami miatt egy rendszeres kontrollra szükségünk van, évente, később akár 2 évente is mondjuk, ha valakinek nincsen szüksége szemüvegre. És akkor a tinédzserkor szokott még lenni az a kritikus, amikor még a dioptriák sokat tudnak változni, ez is ugye a testnek a növekedésével, a szemgolyó hosszának a megnövekedésével van esetleg összefüggésben. Felnőtt korban is érdemes egyébként, főleg aki rövidlátó, tehát aki szemüveges rendszeres kontrollra elmenni, már csak azért is, hogy a dioptriát ellenőrizzék, illetve vannak bizonyos asszociált betegségek vagy elváltozások, amiknek a kockázata talán egy picit magasabb lehet például egy rövidlátás esetén, ami miatt érdemes azért ezeket a rendszeres évente, 2 évente kontrollokat betartani, hogy nehogy valami nagyobb baj legyen belőle aztán. Tehát, hogy megelőzzünk esetlegesen nagyobb szövődményeket.
Kötelező ilyenkor egyből a szemüveg, vagy olvastam olyat, hogy nem árt, ha az ember tornáztatja a szemét, lásd gyerekeknél is, ugye régen leragasztották, hogy gyerek voltam, akkor sok osztálytársamnak.
Ezt még most is szoktuk
most
csinálni,
is
így van. Ez a leragasztás, ez akkor van, amikor az egyik szem tompalátó, és akkor a jól látó szemet kell letakarni, hogy a másikat rákényszerítsük arra, hogy tanuljon látni, tehát hogy a látás élmény kialakulhasson. Ez ugye nem egy éjjel-nappali takarást jelent, hanem bizonyos időszakonként, tehát egy kezelést, egy kúrát, de azért alapvetően ezekre oda kell figyelni, hiszen ekkor tudjuk kihozni a látásunkból a maximumot, és a legjobb esélyeket adni annak a gyermeknek, hogy aztán az életben lehetőleg ne legyen akadályozva a látása miatt bármiben is.
Erről a letakarásról jut eszembe, hogy az tényleg igaz, hogyha valaki akár tartósan vagy véglegesen elveszti valamelyik szemével a látását, baleset, bármi ok miatt, akkor tulajdonképpen a másik valamennyire átveszi a szerepét, vagy azért a térlátáshoz mindenképpen 2 szem kell?
A térlátáshoz mindenféleképpen azért 2 szem kell, hogyha elveszíti valaki a látását, bármilyen sérülés miatt, vagy bármilyen egyéb betegség miatt. Azért a másik szemhez, tehát ahhoz, hogy egy szemes látás van, ahhoz körülbelül olyan 6 hónap azért legalább kell, hogy hozzászokjon az ember. Tehát biztos, hogy más a látás élmény, és ehhez hozzá lehet szokni, de ez egy folyamat. Nem tudom, hogy ez most azt jelenti-e, hogy ténylegesen javul-e a másik szemnek a látása, mert valószínűleg nem csak az ember megtanulja azt a fajta funkciót, amilyen van, jobban kihasználni.
Beszéltünk arról, hogy a fiataloknál, tehát a gyerekeknél nagyon fontos ez az iskola érettség. Jó, eljön a serdülőkor, jön a munka, és akkor egyszer csak jön a középkor, az idősebb kor. Ott mi az a jel, aminél mindenképpen szemüvegkel, és mi az esetleg, ahol még lehet úgymond gyakoroltatni a szemet, vagy dolgoztatni azért, hogy jobb legyen? Nekem volt olyan időszak, amikor azt gondoltam, szemüvegkel. Megnézették, azt mondták, hogy nem kell. De úgy éreztem, és utána ez elmúlt. Az mitől lehet ilyen?
Egy kicsit így a dioptriától is függ az, hogy mi az, amire a maximális korrekciót meg kell adnunk, tehát mi az, amit érdemes szemüveggel korrigálnunk, és mi az, amit például érdemes nem a maximális dioptriát megadni, és nem rögtön mondjuk a nagyon mínusz dioptriák felé eltolni egy szemüveg értéket. Tehát ez egy kicsit attól is függ. Ugye olyan 35-40 éves kor után, 40 éves kor fölött eljön ez az időszak, amikor már a szemünk akkomodáló képessége, tehát az, hogy hogyan alkalmazkodunk a különböző távolságokhoz, hogy a távoli képet és a közeli képet azt élesen lássuk, ez a funkciónk elvész. Ez az akkomodációs képességünk egyébként körülbelül a 18. életévtől hanyatlik, és valamikor olyan 40 éves kor körül érkezünk meg oda, hogy az a 3-4 dioptria, ami még van képességben, az már nem elég arra, hogy minden távolságon élesen tudjunk látni. És az ember azt veszi észre, hogy mondjuk, ha nem olyan jó a megvilágítás, akkor esetleg már nem látja a közeli képeket olyan élesen, vagy távolabb kell tartani a bizonyos tárgyakat, mondjuk az újságot, vagy bármit, hogy egy kicsit mégiscsak az olvasás jobban menjen, ekkor ezért érdemes egy szemészeti kontrollt mindenféleképpen megtenni, mert lehet, hogy csak egy fél vagy egy negyed dioptria van, amit még azt mondja az ember, hogy akkor esetleg azzal még lehet, hogy csak időlegesen hordja, de amikor már egyre nagyobb dioptriákra van szükség, mindenféleképpen az olvasó szemüveget utána használni kell.
Eszembe jutott még egy kérdés, a gyerekkoromban, nem mostanában volt, a leragasztott, ideiglenesen leragasztott szemű osztálytársaim, meg akik szemüvegesek voltak, azok kicsit olyan stigma volt, és kicsit rosszul kezelte szerintem a közösség ezeket a dolgokat. Ma meg tudok egy csomó olyan ismerősömről, akik meg szemüvegnek látszó tárgyat hordanak,
igen,
mert öltöztet, mert mondjuk ki szexi, meg jól áll.
Ez divat lett mostanság?
Igen. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez itt tényleg van egy ilyen elfogadása ennek az egész dolognak, vagy csak hozzászoktunk ehhez az egészhez, vagy csak én emlékszem rosszul, hogy én akkor nem voltam szemüveges, most is csak olvasáshoz kell szerencsére használnom, de kifejezetten emlékszem, hogy a szemüveges osztálytársa még kicsit mindig olyan kiközösítettek voltak, meg úgy piszkáltuk őket, szóval hogy nincs jó élményem erről.
Én nem gondolom, én legalábbis nagyon remélem, hogy az osztályközösségekben nincs meg ez a
ma már szerintem nincs, de
kiközösítés, én nagyon sok gyermeknél látom, és szerintem nagyon sokat tett egyébként a különböző cégek nagyon sokat tettek azért, hogy ezt megkedveltessék. Egyrészt azért, mert ezek a leragasztások, ugye már nem csak egy sima leragasztásról van szó, vagy hogy a szemüveget leragasztották, egyébként nem a szemüveget kell leragasztanunk, hanem magát a szemét, ez csak úgy zárójelben jegyzem meg, mert akkor biztos az, hogy tényleg le van takarva a szem. De hogy nagyon sok ilyen tapaszt gyártanak már különböző méretben, különböző mintával, különböző színnel, hogy szinte a gyerekeknek egy kiváltság, hogyha ők egy olyan matricás valamilyen tapaszt hordhatnak. Viselhetnek, pontosan rengeteg féle van, és szerintem ez már nagyon menővé kezd válni, és nagyon divatos szemüvegek is vannak, tehát a keretek is nagyon sokat változtak, tehát szerintem alapvetően ma már semmi probléma nincs ezzel. Én az iskolákban is úgy látom, hogy igazából nem szokott ezzel probléma lenni, és vannak egyébként szóróanyagok is, sőt könyvek is, mesekönyvek is, amik pont azzal kapcsolatosan épülnek, és így mese formájában próbálják a gyerekeknek bevezetni, hogy miért jó az, hogyha valakinek szüksége van a szemüvegre, hogy azt tényleg aztán viselje.
Na, innen folytatjuk a beszélgetést itt az egészségkódban, egy kis szünet, és utána okosodunk, hogy hogyan vigyázzunk a szemünkre tovább.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.